Elköszöntöm a kedves testvéreket a mai délelőtti istentiszteleti alkalmunk kezdetén. Az imaóra áldásos percei után most közösen fordulhatunk Isten igéje felé, és hallgathatjuk az ő hozzánk szóló, személyre szabott üzenetét, ebben hiszek. Így tekintek az igehirdetésre, minden prédikációra, hogy az Isten ezáltal, bár érdekes módon közösségként szólít meg bennünket, de benne, mégis azon belül, ami személyes életünkre tud megoldást kínálni, utat mutatni, megerősíteni, bátorítani a jövőt illetően. Ehhez szükséges, hogy tudjunk őrá figyelni, tudjunk ráhangolódni. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, mai délelőtti alkalommal vegyük elő Bibliánkat, és az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 27. részénél lapozzuk föl. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 27. fejezetéből, a 9. verstől szeretném a 26. versig olvasni Isten igéjét. Tehát az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 27. fejezetéből, a 9. verstől a 26. versig így szól Isten igéje. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, s ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják el határozásokat, felszedték tehát a horgonyt és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Eruakvilónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magába ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattunk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tengeréből zátonyra futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodortattak tova. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, drága Istenünk, magasztalunk téged, hogy úgy, ahogy a múltban vezetni tudtad, megtartani tudtad mindazokat, akik benned bíztak, és kivezetted őket a békességre, a megoldást jelentő helyre, úgy ma is teszed ezt mindazokkal és mindazokkal az emberekkel, akik valóban benned bíznak és tőled reménykednek megoldásért. Segítsünk, hogy hadd legyünk mi így azok az embereid, akik benned bíznak, akik téged tartanak Istennek, és rád merjük és rád merjük bízni életünket a legnehezebb körülmények között is. Kérlek, Atyám, hogy így áld meg az ige hallgatásunkat, hogy annak megélése is valóságos lehessen számunkra. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, kedves testvérek! Az emberrel foglalkozó tudományok ha nem is szakszerű kifejezésként, de ismernek olyan szót, és ismernek olyan témakört az emberrel kapcsolatosan, amelyet én így fordítottam, és sokszor így is hallottam, hogy minden embernek van egy bizonyos komfortzónája. Ez az a fajta zóna, legalábbis ezt hallottam róla, hogy ahol olyan dolgok történnek az emberrel, amely számára a legkényelmesebb, amely számára a legmagától érthetődőbb, és amelyet igazából a saját maga életének a körülményeiben leginkább uralni tud, leginkább biztonságban érzi ezen belül magát. Kicsikét mondhatnánk úgy is, hogyha egyszerűsíteni akarnánk, hogy a komfort zónája az embernek az, amikor normálisan mennek a dolgok, amikor az ember ki tudja számítani a következő ráváró eseményeknek is a hatásait már valamennyire, és erre szinte előre tudja azokat a reakcióit, amelyekből ezeket javára tudja majd fordítani. Lelki értelembe véve is ismert ez a fajta kifejezés, vagy ez a fajta helyzet a hívő ember, lelki ember tekintetében is. Mindannyiunknak van egyfajta komfortzónája, lelki értelembe véve is, ahol tulajdonképpen egyfajta módon éljük a hívő életünket, ezeknek a kihívásait is, és ezeknek a áldásait is, ahol tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy a hívő életünk olyan módon csordogál, folyik szépen, ahol szintén kiszámítható módon tudunk reagálni azokra az helyzetekre, élethelyzetekre, amelyeket időnként a sátán, máskor talán más embertársunk rosszindulatúlag, vagy éppen tudatlanul, de elébünk gördít, és ezekre a helyzetekre mi már tudjuk azokat a hívő válaszokat, bibliai válaszokat, amelyeket igazából adhatunk ahhoz, hogy ebből ne legyen megbotránkozás, ne legyen valamilyen olyan törése a hívő életünknek, amelyből aztán nagyon nehéz helyzetbe kerülhet a mi életünk. Ez a komfortzóna az tehát, amely nagyon sokszor behatárolja, de egyben meg is valósítja a mi életünknek a menetét. És igazából nagyon sokszor az izgalmas helyzetek onnastól kezdve vannak, amikor valami miatt ebből a komfortzónából, ha lehet így fogalmazni, kizökken az életünk. Amikor valahogy kívül kerülünk ezen a komfortzónán kívül, és ott kell valamilyen módon, mondhatnám azt, hogy improvizálni, de valami módon inkább helytállni, amikor olyan események vesznek bennünket körül hirtelen és váratlanul, mert általában ezek így szoktak jönni, amely nehezen tervezhető, nehezen kiszámítható, amikor hirtelen elbizonytalanodik teljesen vagy bizonyos részig csak a jövőképünk, amikor nem tudjuk, hogy mi történhet velünk a következő pillanatban, ez az, amely általában a komfortzónán kívüli eseményként tartjuk számon. De ugye azt szokták mondani, hogy ide tartozik az is, amikor az embernek meg kéne emberelnie magát, és valamit tenni kéne saját maga érdekében, valami plusz kéne vállalni azért, hogy abból a helyzetből kimozduljon. Ugye ez is egyfajta komfortzónán kívüli állapot, amikor ilyenfajta erőfeszítéseket kell tennünk. Amikor elolvastam ezt a ige szakasz, ezt a jól ismert történetet, akkor leginkább e köré a gondolat köré csoportosultak az én gondolataim is, hogy mi történik akkor velünk, és mi történhet akkor velünk, amikor ebből a bizonyos komfortzónából időnként kitessék el bennünket az élet, vagy kitessék el bennünket maga Isten, hogy a jól megszokott és jól bejáratott válaszaink, amelyeket adunk az élet adta kihívásokra, az élet adta kérdésekre, ezeken kívül kezd az életünk valamilyen módon létezni. Mi történik akkor, és mennyire vagyunk igazán hívő emberek, amikor ezen a komfortzónán hirtelen körülvesz bennünket a bizonytalanság, és nem az a jó megszokott, biztos hívő imaházi légkör, amit egyébként, akik gyerekkorunk óta imaházba járunk, jól tudunk, jól ismerünk, bizonyos szempontból igényeljük is, hogy ez bennünket vegyen körül, én legalábbis nagyon ilyen vagyok, hogy szeretem az imaháznak az illatát is. Ugye van egy illat, amikor belépünk az imaházba, ami semmi másra nem hasonlítható, ezt nem tudom, hogy csináljuk. De akárhányszor elmentem különböző helyeken, ez a bizonyos imaház illat, ez csak imaházban van. És akik imaházban nőttünk föl, és én ilyen gyerek vagyok, azok, hát én igénylem hétről hétre, hogy amikor belépek az imaházba, tudják a testvérek, mi ez, akkor az ember megnyugszik. Ugye ez a komfortzóna szintén, hogy az imaházba jöttünk, tehát innestől kezdve itt vagyunk, és olyan igazán nagy meglepetés azért valószínűleg nem fog ránk várni, és ez jó. Valamilyen szempontból jó. Mert elég sok minden bizonytalan van az életben kint, elég sok minden bizonytalanság van a mindennapokban kint, hát igényeljük, hogy legalább az Isten házában legyen az, amely igazából számunkra azt a fajta biztonságot, komfortot hozza, ahol igazán meg tud nyugodni a szívünk, lelkünk, és igazán tudjuk felvértezni magunkat majd újra azokkal a bizonytalanságokkal szemben, amelyek hát ugye a mindennapi életünket manapság sokunkat jellemezhetik, és sokszor ez bizony elég sok energiát el is vesz tőlünk. Van tehát ez a kihívás, amikor igazából ezekből a komfortzónákból ki kell lépnünk. És hogy ebben a bizonytalan helyzetben hogy viselkedik Isten gyermeke? Hogy viselkedik Isten népe? Hogy viselkedik időnként lelkipásztor? Hogy viselkedik időnként elöljáró vagy gyülekezeti tag, akik Isten igényét hallgatjuk? Mi az, amikor ilyenkor bizakodni tudunk? Mi az, amikor ilyenkor meg tudunk kapaszkodni? Mert az, hogy a világban mi zajlik ilyenkor, hogy ugye az emberek általában csak a látható dolgokat fogják fel, és hogyha ezek a látható dolgok eltűnnek, ezek a látható dolgok bizonytalanná válnak, akkor nagyjából tudjuk, hogy mennyire fejvesztve esnek pánikba az emberek. Mennyire fejvesztve tudnak elbizonytalanodni, és jaj, veszélykelni egy pillanatról a másikra. Ugyanakkor Isten igéje meg arra tanít bennünket ebből az igéből is többek között ezen a mai délőttön, hogy amikor esetleg a komfortzónán kívülre kerül az életünk, és elkezdünk olyan dolgokat megtapasztalni, hogy azok a helyzetek, amelyekbe belekerül az életünk a komfortzónán kívül, a sokszor az erőnket meghaladja, sokszor a lehetőségeinket meghaladja, meg a képességeinket is felülmúlja, akkor ilyen helyzetben mégis van kapaszkodó számunkra. Mégis van kapaszkodó számunkra, szemben a világ pánik hangulatában, amely ilyenkor teljesen azt éli át, hogy nincs mentség. Ilyenkor teljesen azt éli át, hogy igazából nincsen megoldás. Ez az igen ma délelőtt arra akar bennünket bátorítani, hogy amikor emberileg úgy néz ki a történet az életünkben, amikor emberileg úgy néz ki a helyzet az életünkben, hogy a komfortzónán bőven kikerülve vagyunk kénytelenek élni az életünket és megélni dolgokat, akkor ez az igen arra tanít bennünket, hogy a hívő embernek még ilyenkor is van kapaszkodója. A hívő embernek még ilyenkor is van kapaszkodója. És szeretne bennünket, szeretne téged és engem ezen a mai délelőttön Isten igéje ebben megerősíteni. Ebben megerősíteni. Hogy ne pánikba essünk, hogy ne kétségbe essünk, ne jaj veszékelni kezdjünk, ne is valami ideges improvizációba kezdjünk, hanem lássuk meg azt az Istent, aki ebben a helyzetben is az ő kezét nyújtja számunkra. És valóban biztos kősziklaként ott lehet az életedben és az életünkben. Erről a bizonyos hajótörésről szól az életünk, amelyet Pál apostol, szól az igény, amelyet Pál apostol átélt a tengeren. Én igazából nem tudom, hogy Pál a hajózásnak a tudományában mennyire volt otthon, azt tudjuk, hogy milyen magas iskolákat végzetőjel Gamáliel lábánál, tudjuk, hogy nem volt egy gyenge tudáson álló ember, de hogy a hajózáshoz mennyit értett, azt nem tudom. Minden esetre voltak tapasztalatai, ebből a leírásból minden bizonnyal kiderül ez, voltak tapasztalatai, hogy igazából abban az időszakban, amelyben éppen ez a történet megtörtént, Akkor milyen széljárások voltak a tengeren, és ez a hajózásra nézve, ez milyen hatást gyakorolhatott. És nagyon érdekes az, hogy az egész története kicsikét arról szól, hogy Pál abban a kényszerhelyzetbe kerül, hogy ugye ebből a komfortzónájából, amelyben beletartozott az is, hogy ilyen időben nem hajózunk, ilyen időben nem kockáztatjuk sem a magunk életét, sem a többiek életét, ebből a komfortzónából őt kikényszerítik, mert ugye ő fogolyként megy ezen a hajón. Nem volt sok döntési lehetősége, hogy ő inkább maradna ott, és inkább megvárna a tavaszt, hanem őt belekényszerítették abba, hogy egy komfortzónán kívüli helyzetben élje tovább az életét. És nagyon különös az, ahogy igazából ez a százados, aki ugye feléjük volt rendelve, mint katonatiszt, hogyan reagál el az egész helyzetre. Ha figyelemmel kísérjük a történetben, akkor ugye azt mondja az ige a 11. versben, hogy a százados, amikor meghallotta Pálnak ezt a tapasztalatokon alapuló érvelését, hogy mennyire volt tudományos, azt mondom, nem tudom, hogy ő mennyire értett a hajózáshoz, de amikor meghallotta Pálnak ezt az érvelését, azt mondja az ige, hogy a százados inkább hitt mindenkinek, csak Pálnak nem. Inkább hitt a hajótulajdonosnak, meg inkább hitt a kormányosnak, mint Pálnak, aki azt mondta, hogy nem kéne elindulni. És nagyon különös az, hogy a történetnek a végére, meg oda jutunk el, hogy a százados inkább hisz Pálnak, mint bárki másnak. Inkább hisz Pálnak, mint bárki másnak. Komfortzónán kívüli helyzetek, komfortzónán kívüli döntések Pál életében is, a százados életében is, ahol először a százados elkezdi a szokásos sztereotípálaszokat adni, hogy mit képzel ez a fogoly, nehogy már egy fogolynak higgyünk, amikor ott a tulajdonos, aki ugye valószínű gazdag vállalkozó, mert hogy az áruit neki el kellett juttatni Rómába valószínű, tehát ő neki mindenképpen érdekében volt az, hogy a hajó elinduljon, hatodik haszakad, mert így megy az üzlet, mert így forog a pénz. A kormányos pedig azt mondja, hogy hát kérem szépen, én vagyok a rangidős tiszt. Én tudom, hogy mi zajlik a hajón, én tudom, hogy mi zajlik a tengeren, nehogy már egy Pál mondja meg, hogy mit kéne nekem csinálni. És a századosnak először ez elegendő érv. Egy szakmai érv, egy szakmai tekintélynek az érve, illetve egy az üzleten, a pénzen alapuló, megint csak sok szempontból biztonságot sugalló embernek a jelenléte, személye, döntése arra, hogy eldöntse, hogy menjen vagy maradjon. És ezzel szemben volt ugye Pálnak a tapasztalata, amely itt ugye alul maradt. És aztán később ugye azt látjuk, hogy mégis látva ebben a komfortzónán kívüli helyzetben Pálnak a magatartását. Ahogy ő átéli ezt a vihart, ahogy ő átéli azokat a hányattatásokat, amelyeket át kénytelen volt érni, nem saját döntéséből, mert a komfortzónából az ember nem szívesen lép ki, akárhogy is ragozzuk ezt a kérdést, és ez még logikus döntés is volt, hogy ne induljanak el, de hogyha kikényszerítették ebből a komfortzónából Pált, akkor ő úgy élt, olyan magatartást mutatott, olyan döntéseket hozott, ami nyomán a százados azt mondta, hogy inkább hallgatok mostantól kezdve Pálra, mint bárkire. Bármilyen szakmai, bármilyen hajózási tudomány áll emögött, vagy bármennyi pénz és érdek van mögötte, akkor is inkább hallgatok erre a Pálra. Nagyon elgondolkoztató, testvérek, ez, annál is inkább, mert mi emberek általában úgy működünk, hogyha az embernek úgymond a lába alól kicsúszik a talaj, ahogy szokták mondani. Amikor kicsúszik a talaj, akkor az emberek általában észreszejtő módon elkezdik keresni maguk körül azokat az embereket, akik ilyen kicsúszott talaj állapot mellett vagy alatt mégis erősek tudnak maradni. Ezt figyeljük meg, ez mindig így van. Bármilyen élethelyzet, amikor az egyik embernek valahol kicsúszik a lába alól a talaj, és az élete egyik pillanatról a másikra bizonytalanná válik, ösztönösen elkezdik keresni azokat az embereket, vagy legalább azt az egyet, körülötte, akitől vigasztalást remélhet, akitől bátorítást kaphat, aki egy kicsikét megerősíti őt abban a reménytelen helyzetében, amelyben van. És Isten igéje úgy beszél a hívő emberről, és úgy beszél Isten gyermekéről, és úgy tanít bennünket az új szövetség különösképpen, hogy nekünk ilyen embereknek kellene lennünk, és ilyen emberekké kellene válnunk mások számára, hogy amikor az emberek körülöttünk elvesztik a lábuk alul a talajt, akkor mi legyünk azok az emberek, azok a krisztusi tanítványok, akik igazából ezt a pozíciót be tudjuk tölteni, mint amit Pál apostol töltött be ezen a hajón, amelyből mondom, nem önként indult el, nem akart hazádírozni, nem akart kockáztatni, nem is akart elindulni, de belekényszerítve mégis olyan emberré tudott válni, nem csak a századosnak, de az egész hajó legénységének, hogy mindenki igazából onnastól kezdve már neki hitt. Mindenki onnastól kezdve már neki hitt. Néhány dolgot szeretnék a testvérek figyelmébe helyezni ebből az igéből, ezen a délelőttön. Az egyik az az, amit a 13. versben úgy olvastunk, hogy miután megvolt az a bizonyos beszélgetés Pál és a százados között, és a hajókormányos és a hajótulajdonos között, akkor ugye azt olvassuk, hogy kifutott a hajó a tengerre, és azt olvassuk a 13. versben, hogy mivel pedig kedvező széljárás alakult ki a tengeren, ezért elindult a hajó, és úgy látszott, hogy valóban Pállal szemben a százados, meg a hajótulajdonos, meg a kormányos hozott jó döntést, mert még a csillagzatok is úgy állnak, hogy igazából pont jó, hogy elindultunk. És ugye azt olvassuk a Bibliában, legalábbis az én fordításomban az volt ebben a versben, hogy azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Azt mondja, hogy a Károlyi folytásban azon, hogy azt hitték, hogy urai a helyzetüknek. Nagyon jó ez a Károlyi folytás, amit talán még plasztikusabban kifejezi, miről szeretnék szólni a testvéreknek. Figyeljük meg megint csak az életünket. Amikor úgy gondoljuk és úgy tapasztaljuk, hogy van egy általam kedvezőnek ítélt széljárás az életemben, ugye komfortzónám, ahol én tökéletesen uralni tudom a dolgokat az életemben. Tökéletesen uralni tudom az eseményeket az életemben. Van egy kedvező széljárás, az ember ilyenkor azt hiszi, hogy igazából innestől kezdve azok a dolgok valósulnak meg, és úgy az életemben, ahogy én akarom. Minden úgy történik meg, és minden az alapján fog véghez venni, amit én szeretnék. Mindannyian szeretnénk egyébként ilyen életet. Mindannyian erre várjunk, erre törekszünk. Hogy minél inkább több esemény legyen úgy az életemben, hogy ne mások mondják meg, ne másoktól függjek, lehet, hogy a körülményektől sem függjek, hanem én legyek a főnök. Én mondjam meg, hogy hogyan történjenek az életemben a dolgok. Sokan ezért tanulnak, ezért szereznek még nagyobb diplomát, még erősebb diplomát, hogy még inkább függetlenekké tudjanak válni időnként, a körülményektől. A körülményektől. Így indult ez a hajó el a kikötőből, és mindenki azt gondolta, hogy tökéletesen urai vagyunk a helyzetnek, mert még a széljárás is nekünk kedvez, tehát jó döntést hoztunk. Azonban, akik Istennel járunk, jól tudjuk, hogy amikor kedvezőek a körülmények, és kedvezően mennek a dolgok, és nagyon sok ember azt hiszi, hogy igazából én vagyok az ura a helyzetemnek, ez nem így van. Az Isten igéje arra tanít bennünket, hogy bármilyen élethelyzet legyen is az életünkben, akár jó, komfortzónán belüli, akár azon kívüli, mindig az Isten az ura a helyzetemnek. Mindig az Isten az ura a helyzeteinknek. Jakab apostol Ugye erre tanította is a gyülekezetet, amikor a testvérek ugye azt mondták, hogy hát ide megyünk, oda megyünk, ezt csináljuk, azt csináljuk, majd kalmárkodunk egyet, és minden úgy fog történni, ahogy azt mi szeretnénk. És Jakab azt mondja, hogy ez nem így működik, kedves testvéreim, hanem gondoljátok csak meg, nem azt kellene elmondanotok, hogy elmegyünk ide is oda, hogyha az Úr akarja és élünk. Ha az Úr akarja és élünk, nem így kéne gondolkoznunk? Mert ő az ura az élethelyzeteinknek, és nem mi. Akármilyen kedvező széljárás is van időnként, és ez alapján szervezhetnénk, számolgathatnánk, és lehet, hogy a számításaink időnként be is jönnek, de akkor se felejtsük el azt, amit Jakab tanít nekünk, hogy ha az Úr akarja és élünk, mert hogyha az ő akaratával egyezik ez, akkor igenis megvalósulhat. Ha az ő akaratával egyezik ez, akkor menni fognak a dolgok az életünkben. De hogyha ő nem akarja, ha ő nem áll melletted és nem áll mellettem, akkor egy erőlködés ugyan lehet az életünkben, de olyan eredmény, ami igazán jó és ami igazán számunkra jó, alig ha fog születni. Ide kellene, testvéreim, nekünk eljutnunk. Ebből az igéből is ezt tanulhatjuk most meg, hogy ha van egy kis kedvező széljárása is az életünknek, örüljünk ennek, adjunk érte hálát, de ne felejtsük azt el, hogy nem mi vagyunk urai a dolgoknak, hanem az Isten az, aki ura az élethelyzeteinknek is. És nyilván ebből hamar következett az, amit a 20. versben is olvasunk, hogy a kedvező széljárás hirtelen viharba csapott át, egy olyan viharban, amelyre nem számoltak a hajón lévők, és azt mondja a 20. versben, hogy ez olyan vihar volt, amivel egy ideig tomboltak, egy ideig próbáltak védekezni, de a végére oda jutottak, hogy elveszett minden reményünk. Elveszett minden reményünk. Egy hirtelen jött vihar, amivel vagy nem számoltak, vagy nem gondoltak rá, vagy igazából azt gondolták, hogy majd csak megbusszuk ezt is valahogy. Tipikus emberi reakció. Jön egy váratlan vihar, vagy számoltunk vele, vagy nem, de hogyha már benne vagyunk, akkor hát, ha valahogy majd megúszszuk. Hát, ha valahogy majd túléljük. Sokszor az ember ilyen kockáztató ember, hogy kockáztat. Hát, ha belemegyünk, és hogyha belemegyünk, akkor hát, ha sikerül valahogy túlélnünk. Nyilván, aki Isten nélkül indul el utakra, Isten nélkül éli az életét, az sokszor így a szerencsére teszi fel a dolgokat. Hát ha szerencsém lesz. Hát ha valahogy mégiscsak sikerül. Mi inkább az Úrban bízunk, testvérek. Mi inkább Istenben bízunk ilyenkor. És eljutok igazából oda, hogy bizonytalanná vált még ugye a létezésük is, és Pál apostol ekkor lép föl, és mondja el azt, hogy a hajóban, hogy az lett volna a helyes férfiak, ha rám hallgatnak, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, aki vagyok, és akinek szolgálok. Mennyire szép ez a mondat, amit mond Pál apostol, hogy egyrészről, hogyha bizonytalanságba kerül is az életünk, a biztonsági terület mégsem inog meg. Miért? Azért, mert azt mondja Pál, hogy a legnagyobb kincs és a legnagyobb érték az ott van az életemben, ez pedig az, hogy azé vagyok, azé az Istené vagyok, aki mellém állt. Mellém állt, és azt mondja, hogy megtartalak téged, hogy nem engedlek el, és nem engedem, hogy elveszél. És Pál apostol életében valóban ott akkor ez a mondat igaz volt. Igaz volt az, hogy én azé az Istené vagyok, akinek az angyal azt mondta, hogy ne félj Pál, mert nem fog benned káresni. Mindannyian jól tudjuk, hiszen volt is erről szó néhány héttel ezelőtt, hogy nem mindig volt igaz ez Pálnak az életében. Nem mindig volt elmondható az róla, hogy valóban ő az Istené volt. De ha visszagondolunk a damaszkuszi útnak az eseményeire, Van egy fordulópont abban a történetben, ahol viszont egyértelműen tetten érhető az, hogy mikortól vált Pál életében igazza az, hogy én isteni vagyok. Ugye az a mondat, amikor azt mondja Pál az őt megszólító Jézusnak, ugye egyrészt, hogy Uram, te ki vagy, erre ugye jön a válasz, és aztán jön az a következő kérdés, hogy Uram, ezek után akkor mi az, amit nekem cselekednem kell? És ez az a mondat, ami árulkodik arról, hogy Pál apostol ettől a mondattól, ettől a kérdéstől kezdődően egyértelműen lemondott arról, hogy mostantól vagy innestől kezdve én akarok ura lenni az életemnek. Mert azt mondja, hogy Uram, te mit akarsz, hogy én cselekedjek? Azaz, hogy mostantól kezdve te vagy a főhelyem. És Pál apostol a komfortzónán kívül azért tud ilyen magatartással viseltetni, amilyen magatartással viseltetett, miközben körülötte mindenki jajveszélyeket, mindenki kétségbe esett. És furcsa módon rá nem ragadt ez a fajta kétségeskedés, mert valóban ő már nem a maga ura volt, hanem Isten volt az ő ura. Amikor Pál apostol életében az volt megfigyelhető, hogy ő a saját maga életének az ura, akkor tessenek nekem megmondani, hogy minek volt ő kiszolgáltatva, miknek volt ő kiszolgáltatva. Gondolj csak megint csak a damaszkuszi történetre. Hogy indul ő Damaszkuszba? Hogy? Az biztos, dühösen és öldöklő lelkülettel, ennek a lelkületnek volt ezt a kiszolgáltatva. Amikor valaki a saját maga ura, akkor általában ilyenek vagyunk kiszolgáltatva. A saját dühünknek, a saját tehetetlenségünknek, a saját ördöklésre vágyó és ördökléstől lihegő lelkületnek, mint Pál apostol. De amikor ő átadta az életének az uralmát Jézusnak, ez megszűnt. Mert onnastól kezdve ő az Istennek volt, ha tetszik, kiszolgáltatva. Az Istennek adta az életét. Sokan mondják azt egyébként manapság, hogy én az Úré vagyok, de amíg igazából testvérek az akaratunk, az akaratom, az énem, az nem kerül Jézus lábai elé. Nem kerül oda, addig igazából mondhatunk sok mindent, de az életünk igazából nincs még átadva az Úrnak. Istennek a célja pedig az, hogy teljesen az övé legyünk. Miért? Azért, mert így tud számunkra ő teljes védelmet adni. A komfortzónán kívül is. A bizonytalanságok között is. És Pál apostol éppen ebben a helyzetben, és éppen itt mondta el, hogy én az Istené vagyok. És Pál egy olyan látást fogalmaz meg, innestől kezdve, amely tulajdonképpen abban a helyzetben, abban az elveszett helyzetben egy óriási, ha tetszik, ablak volt a sötétségből a fényre. Egy óriási ablak volt a sötétségben a fényre, mert ugye a látás, az tulajdonképpen az mit is jelent? A látás az, amikor mindenki el van bizonytalanodva, és hirtelen valaki, ha tetszik, egyfajta módon a jövőről kezd el beszélni. A biztos jövőről kezd el beszélni. És mivel ugye Pál apostol egy olyan látást kapott Istentől, amely a biztos jövőről szólt, ezért biztos lehet abban is a csapat, ezért a jelen is biztos. Nyilván ahhoz, hogy a jövő, ez a biztos jövő megvalósuljon, amíg akkor csak egy látás volt, ha lehet így fogalmazni, ez nyilván a jelenben bizonyos dolgokat mindig meg kell tenni. Ahhoz, hogy ez a biztos jövő ne csak valamilyen ábránkép legyen, ne csak valamilyen délibáb maradjon, a feleségem egy idő óta nagyon sokszor nevezett engem nagy álmodozónak, egyébként én tényleg az vagyok, tehát mindig, kettő közül a racionálisabb egyébként, tehát ő az, aki ilyen, pragmatikusan megmondta mindig a dolgokat, és megmondja. Ugye csak, hogyha az egy dolgot mondok az értelemben, hogy az autókkal kapcsolatban tudják a testvérek, hogy ez milyen gyenge pontom. Én nagyon sokat szoktam ezzel így foglalkozni, és emlékszek rá, a feleségem igaz, hogy nem vagyok én, nem tekintem normális, miért csinálok ilyet. És emlékszek rá, amikor ezt az autót vettük, akkor az volt, hogy este voltunk, vacsoráztunk, és akkor csak azt mondta, hogy na figyelj, holnap menj el. De csak hónap. És akkor rendeljünk egy autót, emlékszem. Én lepődtem meg legjobban, és én egész iszak álmodoztam, feleségem adta a listát, hogy mi az, ami lehet benne. Tehát ő egy racionális ember, én vagyok az álmodozó, ugye? És amikor csak hogy álmodozunk a dolgokról, és a jelenben nem teszünk meg érte mindent, nem teszünk meg dolgokat, akkor a jövő az tulajdonképpen egy ábrán fog maradni. És ugye Pál apostol azt mondja, hogy úgy lesz garantálva ez a biztos jövő, hogyha a jelenben mi csinálunk azt, amit Isten szeretne kérni, amit is Isten embere mond ebben a helyzetben. Vajon testvéreim, ahol élünk és akik körül vagyunk, lehet időnként foglyokkal, átvitt értelembe véve, vajon tudunk-e ilyen biztonságot adó, erőt sugárzó emberekké válni. Érdemes-e vajon a körülöttünk lévőknek ilyen komfortzónán kívüli helyzetekben úgy ránk nézni, hogy azt tudják, vagy azt tudhatják, hogy mi az Isten emberei vagyunk. És az az Isten, ami Urunk, aki mellénk is oda akar és oda szeretne állni. Nem csak amikor a komfortzónán belül vagyunk, hanem amikor azon kívül vagyunk. Lehet fejveszte pánikolni, mint ahogy teszi ezt ez a világ nagyon sokszor, de lehet reménységet hordozni, erőt hordozni Isten kegyelme által az ilyen emberek felé. Pál apostolnak ez a világos magatartása és példája, hadd legyen testvérek előttünk, olyan célként, amelyet Isten szeretne megáldani, szeretne megvalósítani a mi életünkben is, hogyha a komfortzónán kívülre kerül időnként, vagy kívülre kényszerül időnként az életünk. Kívánom, hogy legyünk ilyenek. Amen.